Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 105. Zsoltárunkat. 105. Zsoltárunk első versét. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve. Így helyünket elfoglalva keressük ki, és énekeljük 475. számú énekünket végig, mind a három versével. 475. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt. Eképpen. Gondviselő jó atyánk, magasztalunk megőrzött, megtartott életünkért, és köszönjük, hogy ez új esztendőt a te házadba, igédre figyelve és imádkozva kezdhetjük. Megvalljuk, Urunk, mi nem tudjuk, hogy mi fog történni a világban, Európában, hazánkban, 2020-ban. Nem tudhatjuk, mi vár ránk személyes életünkre, családjainkra idén, de azt megvalljuk, hogy benned bízunk, édesatyánk. Utunkat, életünket a te kezedbe tesszük le. Hisszük, Urunk, hogy te tudod igazán, hogy mire van szükségünk ebben az új évben is, és azt megadod nékünk. Majd segíts, kérünk, elfogadni azt is, ami szép, jó, boldogító, és azt is, ami nehéz és fájdalommal jár. Hisszük, ha a te kezedből való, akkor áldásunkra szolgál mindkettő. És könyörgünk élő igéért, ez egész esztendőre. Könyörgünk, hogy tápláld lelkünket, Urunk, hogy senki közülünk el ne vesszen, hanem örök életre jusson. Amen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első leveléből, az 5. rész 16., 17. és 18. verseiből. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Amen. Kedves testvérek, tegnapi óév záró Isten tiszteletünkön hálát adtunk Isten hozzánk való hűségéért, jóságáért, amit leginkább abban fogalmaztunk meg és tapasztalhattunk meg, hogy szólt hozzánk az egész 2019. esztendőben az Úristen igéje. Szólt az élet beszéde hozzánk, és nem volt mindegy, hogy mi miképpen feleltünk rá. Nem volt mindegy, hogy mi miképpen reagáltunk rá, és mi lett igéivel bennünk. Sőt, döntő kérdése életünknek, hogy mi lett, és mi lesz Isten életet munkáló szavával, igéivel bennünk. Testvérek, az ige hatalom valóságosan meg tudja változtatni az életet, ebből pedig az következik, hogy ameddig szól hozzánk Isten, addig mindig van reménye az életünknek. Jussunk bármibe, vezessen utunk bárhova, történjen velünk bármi, ameddig az élő Istene igéje hirdettetik, mindig van lehetőségünk a változásra, gyógyulásra. Mert Isten élő igéje ezt megteremti bennünk. Akármibe is jutott az életünk, ameddig beszél hozzánk Isten, és mi meghallgatjuk, addig mindig van lehetőség felállásra, újrakezdésre. Mert szavaiban életerő és hatalom van. Testvérek, hogy az igével mi lesz bennünk, nem csak földi vándorlásunk szempontjából döntő kérdés, hanem a halál utáni életünkre nézve is sorsdöntő kérdés. Hogy milyen igehallgatók vagyunk, meghatározza az egész életünket, életminőségünket. De nem csak az életünket, sorsunkat és utunkat, hanem a halál utáni életünket is az határozza meg, hogy milyen igehallgatók voltunk. És nem tudhatjuk, mikor dobban utoljára szívünk. Aki befogadja Isten élő igéjét, az Jézust fogadja be az életébe, tegnap erről is szóltunk. Aki pedig Jézust befogadja, nem lát halált, mert átment a halálból az életbe. Ezt ismerte fel Péter apostol egyszer. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Nem csak földi életünkre nézve döntő kérdés, hogy milyen ige hallgatók vagyunk, hanem ez fogja meghatározni azt is, hogy halálunk utáni életünket, hiszen a lelkünk halhatatlan, hogyan folytatjuk? Az örök élet felé, az örök életre jutunk, amiről beszélt itt Péter is, vagy elveszünk. Ezért nem mindegy, hogy milyen ige hallgató vagyok. Ezért nem mindegy, hogy milyen ige hallgató vagy, azaz, hogy mi lesz bennünk Isten igéjével. Felelősségteljes dolog. Miért van ez így? Isten akaratából. Nem mi döntöttük el, hogy így legyen. Azért, mert tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mondja egy ige. Ezért nem mindegy, hogyan hallgatjuk és hogyan fogadjuk azt, amit ő mond. Kedves testvérek, ma is a beszédről lesz szó, azonban ma arra figyelünk, hogy a hozzánk szóló isteni beszédre mi hogyan felelünk. Mi mit mondunk, mi mit mondhatunk Istennek, azaz hogyan, miként imádkozunk. Alapigényben arra kaptunk biztatást, hogy szüntelenül imádkozzunk. Én ezt az egy szó összetételt járom körül ma, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ebben a felszólításban először is az imák gyakoriságáról van szó. Szüntelenül imádkozzatok. Nyilvánvalóan nem arról beszél az apostol, hogy 0-24 órában állandóan imádkozni kell, hiszen ezt nem is tudnánk megvalósítani. Azonban arra mégis kapunk biztatást, hogy ne teljen az életünkben el egy nap sem úgy, hogy nem hajtottuk meg fejünket az Úristen előtt. Igyekezzünk úgy alakítani az életünket, hogy minden nap legyen erre időnk. És most hadd kérdezzem elsőként ezt, hogy van-e a napodban megszentelt helye, alkalma, ideje annak, hogy megállj, alkotó, teremtő Istened, és megváltó Krisztus Jézusod előtt, hogy fohászkodj. Van-e helye? Van-e ilyen megszentelt ideje a napodban az Isten előtt való megállásnak? Időd, amit csak arra szánsz, hogy bemenj a te belső szobádba, hogy erről egyszer beszél Jézus, és elcsendesedj. Erre a rendszerességre is bíztat igénk, amikor azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. Tegnap végig gondoltuk az Isten tiszteleten azt is, hogy két ember közötti kapcsolatot akkor nevezhetünk élő kapcsolatnak, ha van benne közlés és arra felelet, megszólalás és válaszadás, és amikor már nincs, akkor valami nagy baj van, mert akkor beáll a csend, férj és feleség, édestestvér és édestestvér, gyermek és szülő között, és az valami nagy bajt jelez, a kapcsolat megszűnését, halódását. Kedves testvérek, hasonló módon igaz ez Isten és egy ember személyes kapcsolatában is. Hiába szól Isten, hiába szólít minket Isten, ha nincs rá feleletünk. Hiába az ige olvasás, az ige hallás, ha néma marad a nyelvem, ha nincsenek ima óráim, vagy ima perceim, akkor egyoldalú ez a kapcsolat, amelyben van közlés, de nincs felelet. Nem elég, ha Isten szól, hogy Isten szól, ha én néma maradok. Testvérek, tegnap erről is említést tettünk, hogy az Úr Isten szava egyszerre szó és tett, ami azt jelenti, hogy valóságos életerő lakik benne. Életerő lakik Isten beszédében. Erről beszél minden csoda, amit átél egy ember Isten közelében. Amit mi magunk is átélhettünk, és átélhetünk Isten közelébe, ha volt ténylegesen hatalma beleszólnia az életünkbe. Hiszen volt hatalma kivenni a fiatal kezéből a kábítószert, volt hatalma az igének sokakkal letetetni az alkoholos poharat, volt hatalma házassági válságba jutottakat meggyógyítani, és ezt az élet szentséget rendezni szerinte való módon. Mert erő lakik az igében,
életerő és hatalom. Azonban hiába az áradó mennyei erő, ha nincs ebbe az erőbe való bekapcsolódásunk, ez az ima.
Testvérek, ha a trolibusz áramszedőjét leeresztik, hiába a felső vezetékben áradó elektromos áram, a busz nem fog menni, és nem fogja az utasokat célba juttatni. Bekapcsolódni az isteni energiaforrásba imádságok által lehet, mégpedig ha szüntelenül történik. Eszembe jutott, ahogy készültem, egy már nem fiatal, szent ember, az én szemembe szent ember, egy lelki ember, aki egyszer beszélt az Istennel való élő kapcsolatáról, tulajdonképpen az ima életét. Valahogy így mondta el, hogy olyan ez, mint két egymást szerető, mély kapcsolatba lévő személy, két személy közötti kapcsolat. Valahogy úgy mondta, hogy autót vezetek, és közben fölteszek kérdéseket az én uramnak. Uram, mi és hogy volt, és miért alakult úgy az életemben, a családomban, ahogyan alakult. Kimegyek a kertbe dolgozni, és közben elcsendesedek, mert hiszem, hogy a földön állva is, én, aki porból való vagyok, most az Isten előtt állok. Dolgozok, végzem a napi munkámat, de közben csendben a gyermekeimért fohászkodok. Szüntelen imádkozni, ezt is jelenti. Így is történhet. És de jó, amikor valaki már oda jutott, ilyen szintre jutott, ilyen mélységbe jutott az Isten kapcsolatában, hogy beszélget Istennel napközben. Mert a jelenébe tudja magát minden helyzetben. A jelenébe tudja magát az ilyen ember már minden élethelyzetben. Szüntelen imádkozzatok, azt is jelenti ez, hogy az imádságok mondását ne hagyjátok abba. Legyen ebben állandóság, folytonosság, rendszeresség, azaz ne legyenek hosszú szünetek. Jézus maga is bíztat minket arra, hogy mindig imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk. Átadom hát az üzenetet, szüntelen imádkozzunk. Azonban, testvérek, ha befelé nézünk a szívünkbe, elmondhatjuk, hogy nem is olyan könnyű a szünetmentes ima élet. Mondom, a saját életem tapasztalatából is. Nem is olyan könnyű ezt az igét megvalósítani, hogy szünet nélkül imádkozzunk és könyörögjünk. Mikor szokott szünetelni az ima életünk? Mikor némul meg az ajkunk Isten felé? Mikor és miért áll be csend Isten és közöttem, ha vannak ilyen időszakaink? Kedves testvérek, sokféle oka lehet, de az egyik bizonyos ok, hogyha nincs változás abban a dologban, amiért könyörgök. Eltelnek hónapok, évek, néha évtizedek, és amiért ostromlom az eget, nem történik meg. És egy idő után az ember azt mondja, hogy Uram, elég, elfogyott az erőm. Minek mondjam, ha semmi haszna? Hány drága szent feleség, asszony könyörgött így, és könyörög így, a templomba vele eljönni sosem akaró férjéért. Hány gyerek, aki szenved attól, hogy a szülei sosem jönnek el vele. És hány drága szülő a gyermekéért, gyermekéért, az unokáért könyörög. Uram, el ne vesszen ez az unoka, ez a gyerek. Könyörülj rajta. Jaj, amikor nem lát változást, hosszú-hosszú imaharcok után sem. Sokszor ekkor jutunk el oda, hogy elég, belefáradtam, nem mondom tovább. És jön a szünet. Aztán megnémíthat minket Isten irányába egy élettörés is.
egy nagy csalódás, egy nagy trauma, valami, amire nem számítottunk, egy veszteség, egy elkeserítő orvosi lelet, egy eredmény, vagy egy gyászhír. És az embert olyan mélyen üti meg a szívébe, hogy nem Istenhez borul, mint egy Istenhez hanyatló árnyék, hanem bezár és falat húz. Uram, hogyha engedted ezt rám, ránk, a családomra, miért keressem veled a kapcsolatot? S falnő, s beáll a csend a valamikor imádkozó és az élő Isten közé. Ó, de sokan befejezik az imádságot a jó Istenhez, amikor azt érzik, rám engedte a rosszat, csalódtam benne, nem könyörgök tovább. És jön a szünet. Aztán testvérek, elnémíthat egy bűn is, amiről tudtam, hogy nem lett volna szabad elkövetnem, de nem bírtam ki, hogy ne tegyem meg. A bűn mindig falat emel a bűntelen ember, a bűntelen Isten és a bűnt elkövető ember közé. És az mindig egyúttal némaságot is hoz magával. Bármit szívesebben, egy bűnterhelt állapotomban, mint hogy meghajtsam a térdemet és a fejemet az élő Isten előtt. A bűn nem a világosságot, a sötétet keresi. És lehet, hogy addig imádkoztam, de ha elsüllyedtem, vagy egy ilyen állapotban vagyok, nem fogok, mert nem tudok imádkozni. A bűn is elcsendesíti az emberi imádkozó ajkakat. Testvérek, akár mi is az, ami miatt akadozni kezd az ima életünk, hadd szóljon ma a bíztatás, és hadd húzzuk alá ismét, szüntelenül imádkozzatok. És ha valamiért abba maradt, kezdjük újra, és ha egyedül nem megy valamiért, akkor tegyük ezt közösségben. Ennek az új esztendőnek meghatározó gondolata, visszatérő témája lesz az imádság. Ha az Úristen éltet, akkor szeretnék egy-egy vasárnapon visszatérni erre a témára, az imádságra. És testvérek, azt még hadd mondjam el, hogy nagy áldással jár, ha valaki meg tudja valósítani az életébe ezt az igét, azaz képessé lesz szüntelen imádkozásra. A sokszor és sokat könyörgő Isten gyermekén meglátszik valami, ami a nem hívő emberen semmiképpen sem látszik meg, de a templomos, de nagyon keveset imádkozón sem látszódik meg. Mózes jutott eszembe, aki a 10 parancsolat, a 10 ige átvételének alkalmával nagyon sok időt. Jól tudjuk, az igei leírásból 40 napot töltött a Sínai hegyen. Testvérek, nem maradt hatástalan Isten gyermeke életében az, hogy 40 napot kapott lehetőségképpen arra, hogy Isten közelében legyen, és Isten igéit írja azokra a kőtáblákra. Mózes másként jött le a hegyről, mint ahogyan fölment. Jelentősen megváltozott. Különös fény jelent meg az arcán. Fizikailag is megváltozott Isten gyermeke. Mózes második könyvébe ezt olvassuk. Amikor Mózes lejött a Sínai hegyről, a tanúság 2 kőtáblája Mózes kezében volt, amikor lejött, és Mózes nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, mivel vele beszélt. Mivel vele az Istennel beszélt. Testvérek, az mindig meglátszik egy emberen, ha sok időt tölt el az Úr Isten közelében. Ha valakinek Isten igéket ad át, mint Mózesnek, annak mindig nyoma marad az életén. Minél több időt tölt el valaki Isten közelében, vele beszélve, előtte leborulva, annál ragyogóbb, annál tisztább emberré lesz, akinek az Isten dicsősége felragyog az arcán, És az lehet egy vén arc is. Az lehet egy idős arc is. Láttam életemben néhány ilyen ragyogó, idős arcot. Nagyon jó a közelükbe lenni. Az ilyen ember persze rendszerint ezt nem tudja. Magát nem látja ilyennek, mint ahogy Mózes sem tudta magáról. De ez így van jól. Ez pontosan így van jól. Eszembe jutottak nyári gyülekezeti táborok. Gyakran nehéz családi háttérből, nehéz élethelyzetből jövő fiatalokkal nem ritkán rosszkedően indultunk el egy hétre konferenciázni, és aztán megváltozva, jelentősen megváltozva érkeztünk haza. És de sokszor történt, hogy a szülők, akikhez hazamentek, nem értették maguk sem. Mi történt az én fiammal, az én leányommal? Testvérek, az történt, hogy egy hétig fönt voltak a hegyem. Az Isten előtt való csend hegyém. És a szomorú, ábrázatú fiatalok ragyogó arccal tértek haza. Mert annak mindig nyoma marad egy emberem, a Isten közelében járt, és szüntelen imádkozva vele volt. Az történt ilyenkor, hogy fent járt az a fiatal lelki értelemben a hegyen, sok időt töltöttek az Úr Isten közelébe, sokat hallgatták őt, és sokat imádkozták hozzá, és ragyogni kezdtek. Hányszor történt meg, hogy maguktól félrevonultak, és én ahogy sétáltam át az udvaron, nem értettem, hogy este 8 órakor, 9 órakor, 10 órakor miért ég a templomba a villany, ahol éppen voltunk, vagy a szálláshelyen, és benyitottam, és imádkoztak körbe ülve fiatalok, néha ülve, néha letérdelve, és mentek ragyogóan haza. Ragyogott a szemük és az arcuk. És én hálás lelkész és ifjúvezető voltam és vagyok, mert oly sokszor megtapasztalhattam ezt a csodát. De jó volna először vagy ismét ilyen ragyogó arcú emberré lenni, és lehetünk mi is ilyenek, és lehetsz te is ilyen. Ha komolyan veszed, ha komolyan vesszük az igét, a bíztatást, szüntelen imádkozzatok. Befejezem egy jó hírrel. A mennyben a legragyogóbb ragyogó, a Krisztus Jézus imádkozik mindannyiunkért. Van egy csodálatos közbenjárónk, a Krisztus Jézus. Nem is tudjuk, hogy miként őriznek, tartanak, emelnek, helyzetekből mentenek meg az ő atyánál való közbenjáró esedezései értünk. Tudtátok, hogy a közülünk legjobbért is, legkülönbért is Krisztusnak esedeznie kell az atyánál? Érted is, és esedezik is. Mert az ő esedezésére szorulunk, ez az igazság rólunk. De milyen drága igazság. Aki úgy szeretett, hogy meghalt értünk, aki feltámadott értünk, esedezik is értünk a mennyek országába az Úr Istennél, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, ki feltámadott. Aki az Isten jobbján van, aki esedezik is, érettünk, mondja a római levélben egy ige. Adjunk Jézusunknak hálát, akinek drága közbenjáró imáira az egész új esztendőben is számíthatunk majd. Legyen érte áldott az ő szent neve, helyünkön maradva ezt köszönjük most meg.
Megvalljuk neked, drága szerető mennyei édesatyánk, hogy a mi szánkból oly könnyen elfogy a szó feléd, oly könnyen beállnak ezek a rövid zárlatok, néha hosszas zárlatok. És olykor mindig az igaz ránk, hogy a kapcsolat halódni kezd köztem és közted, de nem amiatt, mert nincs szó tőled, hanem mert elfogyott a szó tőlem hozzád, feléd. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te esedezésed érettünk örökkévaló, mert te pontosan tudod, hogy kik vagyunk s milyenek, és hogy erre rászorulunk. Jaj, mi lett volna velünk az egész elmúlt esztendőbe, ha ez nincs? Nem tudjuk, föl sem tudjuk mérni. De nagyon köszönjük. És köszönjük, hogy így tekinthetünk az előttünk álló évre, Urunk, hogy ha lesznek is rövid zárlataink, vagy hosszabbak, ha úgy is alakulna, hogy a szánkból fogyogatna az ima, és távolodnánk te tőled. Te az atyától sosem távolodsz már el, és teszed ezt értünk, kimondhatatlan, fölfoghatatlan szeretetedből, hogy az itteni gyermekeidnek életet szerez, és örök életet munkálj. Segíts, Urunk, hogy ebből a csodából senki, aki itt van, ki ne maradjon. Köszönjük, hogy volt szavad az új év reggelén is, és köszönjük, hogyha a szó nem csupán az értelmünkig, de a szívünkig is eljuthatott. Ha így volt, azért is te légy áldott, szerető mennyei édesatyánk, a Krisztus Jézus által. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot, az úri imát mondjuk el közösen fennhangon. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldásra álljunk föl. Szüntelenül imádkozzatok. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az iratterjesztés szolgálatát. Vasárnap január 5-én 10 órától istentiszteletet tartunk, vele egy időben gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-kor majd a kórus próbál. Hirdetem a konfirmációt is, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzünk meg a karácsonyi hála áldozati borítékról sem. És végül hirdetem ismét a népmozgalmi adatokat. 2019-ben megkereszteltünk 28 főt, 14 férfit és 14 nőt. 2018-ban 24 testvérünket kereszteltük meg. 2019-ben konfirmált 18 fő, 6 férfi és 12 nő testvér. 2018-ban 22 testvérünk konfirmált. 2019-ben megeskedtünk 13 párt, 6 tiszta református és 7 vegyes vallású párt. 2018-ban 6 párt eskedtünk össze. 2019-ben eltemettünk 23 főt, 11 férfi és 12 nőtestvért. 2018-ban 19 testvért kísértünk el utolsó földi útján. Szeretett testvéreim, a záró éneket keressük ki. Ez a 191. számú énekünk lesz. A 191. számú énekünk így kezdődik,
ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen.